Folytatódik az aréna, a mai vendégünk Bőte Csaba Ferences Endi szerzetes, a Dévai Ferences Misszió alapítója. Ugye az előbb arról beszélgettünk, hogy hogyan lehet a gyerekeknek szeretetet tanítani, jól foglalom ezt, muszáj ilyen röviden összefoglalni?
Nem hiszem, hogy tanítanunk kellene, hanem inkább csak segíteni, hogy megnyíljon. Tehát úgy gondolom, hogy a gyerek nem olyan, mint egy váz, vagy én azt teszek belé, mit akarok. Tehát én nem hiszek az ilyen tabula rasákba. Én azt gondolom, hogy minden egyes ember, minden egyes gyerek egy Istentől jött csomag, egy ajándék. Ugye mindannyian imádkozunk és kérünk az Istentől orvosságot, meg jó politikusokat, meg nagyszerűbb, mit tudom én, József Attila lelkületű költőket, meg olyan épül mérnököket, akik mint Koskároly nem csak házat, hanem otthon tudnak tervezni számunkra, hát kérünk, sok mindent kérünk. Isten ezeket az imákat meghallgatja, és egy-egy gyerek bőrbe ezt szépen becsomagolja, elküldi hozzánk. Nekünk felnőtteknek az a feladatunk, hogy segíjük a gyermekeket, de egymást felnőtteket is kibontakozni, hogy nyugodjál meg, hogy azok az álmok, amik benned vannak, próbáld megfogalmazni. Lehet előre vázlatok lesznek abból, amit el lehet dobni, de előbb-utóbb megszületik a mű, a csoda, az ajándék, a szépség. És én azt hiszem, hogy csak biztatnunk kell egymást, hogy merjünk ezen a önmagunk megvalósítása útján előre haladni.
Azt mondta az előbb, hogy a felnőttekkel sem más a helyzet, de hát nem gondolja, hogy a felnőttek között is nagyon-nagyon sok olyan felnőtt van, aki, ahogy ön mondta az előbb, hogy a gyerekek mit mondanak magukról, hogy ők kicsik és buták. A felnőttek között is nagyon sokan vannak, akik véletlenül kicsinek és butának érzik magukat, csak ők miután felnőttek, ezt már nem vallhatják így be, mint egy kis gyerek, vagy nem vallják be. Viszont ebből adódóan nem biztos, hogy úgy viselkednek, akár a gyerekekkel is. Kellene az ő kezük között, vagy az ő ölükben ezek a gyerekek, ahogy ön elmagyarázta az előbb, nem biztos, hogy meg tudnak nyílni, és nem biztos, hogy elkezdenek hinni önmagukban. Ezek felnőttekkel kellene talán tenni valamit ahhoz, hogy a gyerekek ne csak az olyan emberek közelében teljesedhessenek ki, mint mondjuk ön.
Ugye, most a tavaszra elmegy az ember az erdőbe, azt látja, van egy csomó akácfa, hatalmas tövisekkel, tüskékkel, göcsörtös ágokkal, és hiába állnak neki ennek a fának, hogy mit tudom én, egy faragel vagy láncfűrésszel belőle miárt szedjek ki, vagy akár nagyon rafinált laboratóriumokba se lehetne kidesztillálni ezekből a akác ágakból, gyökerekből, egyetlen csepp mézet sem. De ugye milyen szép, hogy a tavaszi napfény átöleli ezt a fát, hogyha az eső, jó meleg eső megöntözi a tövét, akkor ez magától elkezd nyílni, virágozni, kibontakozni, és hát ugye elmúlt évben olvastam, hogy itt Magyarország területén több mint 10 gyűjtöttek össze a méhecskék. Benne van. Bennünk is ott van a jó. Vajon ki jön-e? Tehát olyan szép, ugye, hogyha megengedik egy kis olyan a szentírási gondolatot, ott ez a Saul, ez egy rossz ember, egy terrorista, ott van Szent István kivégzésénél, elmegy Damaszkuszba, hogy mint egy utolsó terroristát, politikai ideológia alapokon gyilkosságokat hajtson végre egy idegen országba. És olyan szép, mert a mi úrunk Jézus Krisztus nem felrúgja ezt az embert, mint egy bolondgombát, hanem szóba áll vele. Párbeszédet kezd. Saul, Saul, hát miért üldözöl engem? És tudjuk jól, a párbeszéd végén ennek az embernek szeméről lehull a hájog, és lassan megtér, megkeresztelkedik, felkínálja segítségét Jézusnak, és sőt, ő lesz a népek apostola. És olyan szép, amikor az élete végén ez az ember lassan leül, és megírja a csodálatos, szép költeményét, a szeretet himnuszát. Én úgy tudom, ezt a verset fordították a világon legtöbb nyelvre le. Ezt a verset idézik a legtöbbször, hogy a szeretet türelmes, a szeretet nem kérkedik, nem is kevés. Annyira szeretem magam elé képzelni ezt az idős embert, hogy potyognak a könnyeik szakálára, és talán egy pislákoló mécs mellett írja ezt a szép verset. Milyen hosszú az út a Szent István vérétől a szeretet himnuszáig. De ez az ember Jézus segítségével hosszan tudta járni. Mennyivel boldogabb az az ember, aki a szeretet himnuszát írja, mint az, aki a másik véréért lieg, nem? És azt gondolom, hogy ugyanígy Jézus példájára való egymás mellé oda kellene álljunk, hogy segítsük a másikat, hogy lehújjon a szemünkről a hályok, hogy ne legyünk a gyűlölet, a haragnak az eszközei. De gonosz léleknek nincs keze, nincs nyelve, ő nem tud rólam rosszat mondani. Ő azt szeretné, mint a bábszínházba ottan, hogy csépelik egymást a figurákat, hát valahogy úgy mi is ütögessük egymást, és ő röhögjön rajtunk. Én azt hiszem, hogy egy felnőtt embernek egy nagyon-nagyon fontos döntést kéne hozzon, hogy ő se szóba, se fizikailag nem adja egyetlen testrészét se oda a gonosznak, ő nem akar eszköze lenni a gyűlöletnek, hanem a szeretet útján szeretne járni. Én azt hiszem, hogy mások bűne nem jogosít fel bennünket arra, hogy letérjünk a szeretet útjáról.
Igen, de most is azt mondja, hogy kéne, kellene, így kéne tenni, úgy kéne odaállni, és az ember, hogyha körülnéz a világban, akkor mégis azt látja, hogy nagyon kevés a szeretet, nagyon kevés az elfogadás, nagyon kevés a türelem, a pénz után van, a bűn van, a félelem van, a gonoszság van. Miért van az, hogy ezek a gondolatok úgy tűnik mégsem találnak maguknak utat? És akkor erre hadd mondjak egy másikat, a napokban hallottam egy beszélgetést, ahol egy egyébként nagyon ismert és híres gondolkodó, nem akarom megnevezni, mert nem az a lényeg, hogy ki mondta, arról beszélt, hogy ugye a kereszténység, az iszlám, a buddhizmus, az összes nagy spirituális kultúra, évezredek óta ezekre az értékekre épít, ezeket az értékeket próbálja az emberek felé közvetíteni. És számára az ad okot arra, hogy pesszimista legyen, hogy ha ma körülnéz, akkor azt látja, hogy ezeknek a misszióknak, ezeknek a gondolatoknak minimális nyoma van az évezredek munkája ellenére.
Tehát ennek az úrnak azt nem tudom, kiről van szó, azt tanácsolnám, hogy menjen vissza 2000 évvel ezelőtt, és meglátná, milyen szépen eladják rabszolgának. És akkor gondolom, hogy mindjárt más véleménye lenne. Vagy hogyha belegondolunk, hogy Betlen Gábor, Erdély fejedelme azt mondja, hogy bár saját naplójában azt írja 1600-as években, hogy bár béke szerető ember vagyok, mégis 40 csatában több ezer ember vérét ontottam. Hát ahhoz képest, hogy mondjam, hogy ő még jó, hogy nem volt vérmesebb. Tehát mennyit fejlődött a világ csak akkor? Hát az ember beleolvas a történelem könyve, Erdély történelme, tavaszi hadjárat, őszi hadjárat. Hát állandóan ezek az emberek lovon voltak, 40 csata. Hát ez kimondhatatlan sok, nem? Karddal, roham, üst, vág, nem apát, hogy mondjam. Hát ahhoz képest, hogy mondjam, le tudunk ülni és beszélgetünk, vagy... 56 után édesapám egy verset írt, egy szimpla verset, amiben arról írt, hogy hideg van, s a farkasok üvöltenek, és ki kell tartani, mert jön a tavasz. Három társ előtt szavart el ezt a verset, egyik felnyomta őt, és kapott 7 évet ezért a versért. Amiből 4,5 évet leült, aztán Sztalin halála után kiszabadult, s rá egy pár hónapra meghalt, mert addig ütötték, verték a ember. Hát ahhoz képest én ide bejöttem ebbe a stúdióba, és nincs cenzúra. Elmondhatom azt, amiben hiszek, amit gondolok, vagy nekiülök, és az internetre felrakom a leglököttebb gondolatot, és bármit, nem? Hát ahhoz képest csak a 56-tól mostanig, én tudom, hogy vannak ilyen karlapos pillanatok itten Budapesten is, meg biztos, hogy nem lett, de biztosan hiszem, hogy a világ az 5-ről a 6-ra jutott, és 6-ról a 7-re jut. Tehát előre kibontakozik.
Nem akarok kötekedni, én értem, hogy ön miről beszélt erre, ha valaki mondjuk kötekedni akarna, akkor mondhatná azt, hogy ez a társadalom, a civilizáció, az életszínvonal változásával jár, de a lelkekben, abban az értelemben, hogy a lelkekben a szeretet van-e, a türelem van-e, az egymás felé fordulás van-e, vagy amit mondtam, a félelem, a dű, az egymás eltaposása, abban az értelemben túl nagy változás nincsen, csak az eszközök nyilvánvalóan teljesen másak, mert hát egy olyan társadalomban, ahol az életszínvonal összehasonlíthatatlan még a 2000 évvel ezelőttivel, egy olyan társadalomban nyilván másképpen működnek ezek a dolgok.
Hát most én azt gondolom, hogy ez tehát minden szempontból én úgy hiszem, a világ kibontakozik, és nem csak azért merem ezt mondani, mert én is, meg te is, meg mindannyian dolgozunk, hanem azért, mert 7000 évvel ezelőtt Jézus azt mondta, atyám mindmáig munkálkodik, és én is munkálkodom. Tehát én hiszek ebben a munkálkodó Istenbe, és azt is látom, hogy nem hiába dolgozik ez az Isten. Tehát, hogy sokszor elmondtam a gyerekeknek is, ugye, hogyha én nekiállok, és csinálok egy csomagot valakinek karát, a legjobb szándékommal, fizetésemből, ami kitelik, oda teszem a fa alá, ő meg kibontsa, és azt mondja, hogy csak ennyi. Hogy esik nekem? Nagyon rosszul, nem? Most, jó Isten, én hiszem ezt a világot 5 milliárd évvel ezelőtt megteremtette. Azóta is folyamatosan szépíti, formája, alakítja. Én azt gondolom, hogy valahogy nem a szépre, a jóra vagyunk kihegyezve. Hát én ezelőtt egy 15 évvel, 20 évvel szerettem volna eljönni a húgomhoz, aki Magyarországon lakik, házat épít, hogy segítsek a házépítésnél. Több mint egy hónapig álltam sorba útlevél, és nem kaptam, nem engedtek el. Most meg úgy gondolom, hogy át akarok jönni reggelizni Magyarországra, és beteszem a... Tehát nem kell útlevél, semmi, egyszer átjövök, nem? Hát most valaki azt mondja, hogy ez semmi, akkor az nem tudom, akkor azt el kéne küldeni valamelyre nagyon nehéz helyre, hogy tapasztalja meg azt, hogy mi az, hogy semmi. Vagy az, hogy tehát orvosságtól elkezdve sok-sok minden, ami megvalósult. Tehát, hogy olyan csodálatos, hogy... És folyamatosan bomlanak ki új dolgok és lehetőségek, hogy tényleg olyan célokat álmozhatunk magunk elé ott Erdélyben, hogy tényleg én, mint magánember kimerjem mondani azt, hogy ha Isten segít, megteszünk mindent, hogy egyetlen gyerek saját hibáján kívül ne vesszen el Erdélyt földjén. Hát ez az álmunk, és 15 év alatt ebben az irányban menetelünk, és most 1500 gyereknek tudok enni adni. A tegnap is ennyinek adtam enni, és ma is. Hát ez nem semmi szerintem. Tehát a semmiből felépíteni ezt, és az emberek olyan rosszak, hát akkor miből adok én enni 1500 gyereknek? Hát az azt jelenti, hogy legalább 1500 ember napi 1 eurót ad, mert nálunk körülbelül ennyi, hogy is hívják a napi költséget is, amit a magánemberektől kapunk, ettől még a román állam is bepótol, úgyhogy körülbelül 50 euró egy hónapra a költsége egy gyereknek, úgy nálunk. Na de ez a napi 1 eurót valaki adja, 1500 ember. Hát akkor azt mondom, az Kárpát-medence olyan rossz.
A mai aréna vendége Bőte Csaba Ferences rendi szerzetes, a Dévai Ferences Misszió alapítója. Hírek után folytatjuk a beszélgetést.